Ez itt a Halottnak a Coach, a Bán Andrással.
Egy podcast a változásról azoknak, akik szeretnék végre a saját életüket élni.
Garantált világmegváltás kb. Egy órában.
Köszönet a Vodafone támogatásáért. A Podcast Pioneers program lehetővé teszi, hogy a Halottnak a Coach egyre jobb minőségben jusson el hozzád. Üdvözlöm a hallgatókat, sziasztok! 2022-ben a Data 36 és a Business Boys Mester Tomiával készítettünk egy online kurzust, amiben arról beszélünk saját tapasztalataink alapján, hogy miként lehet sikeres vállalkozást alapítani és fenntartani úgy, hogy közben ne őrüljünk bele, ne menjünk tönkre és ne égjünk ki. Nagy sikerrel futott a program kb. Egy évig, és most, kis pihentetés után megosztjuk veletek a három részes anyagot ingyenesen. Audio formátumban, itt a Halottnak a Coach csatornáján érheted el az anyagot. Ha a videót szeretnéd megnézni, akkor irány a Business Boys Podcast YouTube csatornája. Készítettem egy munkafüzetet is a programhoz, amit szívesen elküldök neked. Vedd fel velem a kapcsolatot bátran a banandras.hu weboldalon keresztül. Most pedig kezdjünk.
A hogyannal folytatjuk, ami az előző kicsit filozófikusabb rész után elindul a praktikusság irányába. Bandi, milyen témákat hoztunk a hogyan szekcióba?
Terveink szerint elindul a praktikus irányba, de egyébként tényleg szeretnénk nektek olyan támpontokat adni, ami konkrétan is segít abban, hogyha most akartok vállalkozást kezdeni. Az első szerintem az, hogy egyáltalán mivel foglalkozzak, hogyan válasszam ki azt a tevékenységet, amiből én szeretnék később vállalkozást vagy üzletet építeni. És a klienseimmel, akik mondjuk irodai munkát végeznek, vagy van valamilyen szakmájuk, és már évek óta benne vannak, és már nagyon unják, esetleg kiégtek, nagyon sokszor hallom azt, hogy jaj, ültem az irodaház előtt, kávéztem a szünetben, és akkor láttam ott a kertészeket, és én is kertész akarok lenni. Uh-huh. A másik klasszikus, asztalos akarok lenni, de úgy, hogy igazából semmi közöd nincsen hozzá. És hogy
De megértem, átérzem ennek a romantikáját.
Nekem ez mindig annak a jele, hogy valaki túl régóta csinál valami olyasmit, amit nagyon utál, vagy nem akar. Tehát, hogy ha praktikus tanácsokról beszélünk, akkor a tevékenység kiválasztása kapcsán coachként én mindig azt szoktam javasolni a klienseimnek, hogy nézze meg, hogy milyen erősségei vannak eleve. Mi az, ami már megvan? Mi az, amire tud építeni? Milyen érdeklődési köre van?
Hát, illetve, ami szerintem egy csomó embernél látok, aki valamiben sikeres lett és elindult, ilyen kisvállalkozókról beszélek, az egy olyan minta, nem ez az egyetlen, de ez egy elég visszatérő minta, hogy volt valami nagy probléma az életében, azt ő megoldotta, és utána rájött, hogy ez társadalmi szinten probléma lehet. Egy ilyen ismerősöm, nem tudom, hogy gondolod-e, hogy kiről fogok beszélni, ez a Halottnak a Coach Bandia, aki ugye kiégéssel foglalkozik, és kiégés, hogy fogalmazod ezt meg szépen, hogy azt coacholod, hogy az emberek ezt megelőzzék?
Hát igen, segítek az embereknek megelőzni a kiégést, vagy aki már benne van abból ugye felépülni, vagy regenerálódni, ez a fő témám, de hogy nyilvánvalóan azt a tudást, amit most megosztok, azt tapasztalati úton szereztem először, uh-huh. és utána képeztem magam ebben a témában. De hogy ez önazonos, ez valami olyasmi, amiben már korábban is volt tapasztalatom, amire tudok építeni. Nyilván még egy csomó más tulajdonságomat is hasznosan tudom alkalmazni ebben a tevékenységi körben, ami korábban is megvolt. Tehát most nem tudom, lehet, hogy te is el tudod mesélni a példádat, de hogy emlékszem, hogy múlt is vezetőként, amit a legjobban élveztem, az például workshopok szervezése. Vagy az, amikor tudtam valamilyen módon hatást gyakorolni a teremben lévő emberekre. És tudtam, hogy ez jól megy. Hogyha valakinek gondja volt, coaching szemléleti vezetőként mindig hozzám jöttek, engem találtak meg. Azt vettem észre, hogy mindenki velem akarja megbeszélni a problémáját. Tehát, hogy ez például lehet egy jó példa erre.
Igen, de sok helyen láttam ezt a mintát. Mondom, máshogy is lehet. Én azt láttam, hogy amúgy interneten azért, tehát a business guruk, akik, ugye ez egy anti-business guru mini kurzus vagy beszélgetés, amit képviselünk, de hogy a business guruk elég jól lefedik, és szerintem jó szempontokat adnak abban, hogy hogy válasz bizniszt. Itt szerintem mi próbáljuk meg azt az aspektusát feltárni a dolognak, hogy hogyan tudunk úgy bizniszt választani magunknak, vagy vállalkozási irányt, ami utána fenntartható lesz és önazonos. Tehát nem feltétlenül csak arra menjünk, hogy learassuk a piacot, igen, vagy hogy kiadjunk egy pólót, amihez semmi közünk nincsen, de sok pénzt lehet vele keresni.
Vagy csináljunk egy olyan fizetős kurzust, amiben elmondjuk, hogy hogyan lehet pénzt keresni, és a végén azt mondjuk, hogy így.
Ugye? Igen, és magunkra hivatkozunk, mint igen, példa. Igen.
Én azt gondolom, hogy önismeretre szükség van itt is. És ha neked ez még nem annyira fejlett, akkor szerintem érdemes elmenni egy tanácsadóhoz, egy coachhoz, érdemes teszteket megcsinálgatni, vannak jobb, meg még jobb tesztek, van olyan is, amivel én rendszeresen dolgozom, olyan kliensekkel, akik próbálnak karriert módosítani, de hogy azt én alapelvként mindig szoktam alkalmazni, hogy a személyiség jegyeid, azok a veled született erősségek, tulajdonságok, amikben te eleve jó vagy, arra kell építeni, plusz arra érdemes, ami egyébként a szakmai múltadból felhasználható. Mondok csak egy példát, volt mondjuk egy jogász kliensem, aki rettentően rosszul érezte magát a munkahelyén, és azt mondta, hogy ő soha többet nem akar jogász lenni. Aztán megcsináltuk ezeket a teszteket, fölmértük, hogy ő igazából miben erős, milyen tulajdonságokra érdemes építeni, és kiderült, hogy ő jogászként az összes ilyen erősséget meg tudná élni egy más jellegű munkakörben. Tehát, hogy itt a legtöbb esetben nem arról van szó, hogy én most pénzügyes vagyok, és asztalosnak kell menjek, hanem, hogy mondjuk lehet, hogy emberekkel vagyok jó, lehet, hogy kommunikációban vagyok jó, lehet, hogy stratégiai gondolkodásban vagyok jó, de közben meg ilyen napi favágó munkát kell csinálnom, ahol én nem tudom azt a stratégiai gondolkodást alkalmazni. Akkor lehet, hogy el kell onnan jönnem pénzügyesként, és mondjuk egy ilyen stratégiai tanácsadó bizniszt pénzügyön belül el tudok indítani, mert hogy van mire hivatkoznom, hogy nekem van ebben már szakmai tapasztalatom. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy mindig innen érdemes indulni, önismeret nagyon fontos, és hogy én pár ilyen coaching kérdést így szívesen adnék most így a hallgatóinknak, meg a nézőinknek. Van ez a, ami lehet, hogy így nagyon cheesy, de tényleg gondolkodjatok el azon, hogy mit csinálnátok, hogyha pénz nem számítana. De biztos, hogy 2 hét után már nem a tengerparton ülnétek és koktéloznátok. Milyen tevékenységet végeznétek, ha pénz nem számítana? 1. Másik jó kérdés. Kire vagy irigy? És ugye itt az irigységet azt így gyerekkorunkban megtanították mindannyiunknak, hogy ez nagyon csúnya dolog, de én arra bátorítalak titeket, hogy figyeljetek oda arra, hogyha megjelenik bennetek az irigység, és gondoljatok erre úgy, mint egy iránytűre, ami megmondja, hogy az, ami a Tominak van, például egy tök jó nemzetközi online oktatási bizniszet, hogyha én arra irigy vagyok, az azt jelenti, hogy én is szeretném, ha nekem ilyen lenne. Az nekem egy nagyon jó iránytű ahhoz, hogy tudjam, hogy milyen irányba menjek. Jó? Tehát nézzetek azt is, hogy kire vagytok irigyek. Oké? És amit már mondtam, hogy milyen tapasztalatod van, ami piacképes, mit tudsz eladni abból, amit eddig tanultál. Ezeken a kérdéseken szerintem így érdemes elmélyülni.
Igen, illetve azért tegyük hozzá, szerintem ezt az előző szekcióban már említettük, hogy bár te az alapvető választásban, vagy a vágyaink felmérésében azt mondtad, hogy mi az, ami tudnál úgy csinálni, hogy a pénz nem számít, de azért hozzuk be azt is, hogy azért végül érdemes egy olyat választani, ami eladható, különben, ahogy azt az előző blogban is fogalmaztuk, az különben hobbi lesz, tehát ezt mindenképpen fel kell mérni, hogy van-e olyan lehetőség a piacon, hogy ezt eladjuk. Nyilván ez nehéz, erről fogunk még beszélni ebben a blogban, a pozícionálásról.
Fölösleges mentegetőzni, szerintem a hallgatóink, nézőink tudják, hogy miért jó ez a kérdés, hogy mit csinálna, hogyha a pénz nem számítana. Ez azért jó, és azért tanácsolom, hogy ezzel induljatok el, mert nagyon sokszor nem látjátok a realitását annak, hogy amire vágytok, amit szívesen csináltátok, az piacképes-e vagy nem. És hogy itt az első lépésnél, ami még olyan brainstorming, ne vessetek el valami ötletet csak azért, mert abból biztos nem lehet megélni. nyilvánvalóan a biznisznek az első szempontja az, hogy meg tudsz-e belőle élni, vagy keresel-e belőle pénzt, de ahhoz, hogyha te nem tudod, hogy mivel induljál, érdemes visszalépni és elgondolkozni ezen, hogy mit csinálnál, hogyha a pénz nem számítana. Természetesen számít, de ehhez a gyakorlathoz ezt érdemes félretenni.
Illetve még annyit hozzá akartam tenni, ezt rájöttem, csak nem írtam fel magamnak, hogy az asztalos példáthoz visszakanyarodva, hogy egyébként kezdett valaki asztalos vállalkozásba, ha egyébként nem csak annyi van benne, hogy tetszenek neki az, hogy, hogy az asztalos életérzés, hanem hogyha mondjuk neki van tapasztalata asztalosként, és akkor azonnantól már adja magát, vagy hogyha hobbiként te kutyákat idomítasz, akkor lehet, hogy az az életed szenvedélye, csak most éppen egy multiban dolgozol, akármilyen X pozícióban, lehet, hogy az az életed szenvedélye. Nekem is a feleségem például multiban dolgozott, most falmászó edző. És nem a múlt is tudását használta föl, hanem abból a szenvedélyéből indult ki, hogy tudta, hogy szeret falat mászni. Ezeket meg lehet találni, csak itt a Bandi, vagy te kedves Bandi, arra utaltál, hogy azért ne feltétlenül ez a romantikus életérzés fogja el az igen, embert, hogy látott egy tengerészt a tengerparton, és akkor ő is tengerész akar lenni.
Igen, itt az asztalos példánál maradva, hogyha te tényleg mondjuk fordítva fogod a vésőt a kezedben, akkor mondjuk érdemes elgondolkozni, hogy miért vagy irigy egy asztalosra. Azért, mert valami kész terméket előállít? Valami kézzel foghatót alkot? Oké. Mi az, amiben te jó vagy, és tudsz kézzel foghatót alkotni? Tehát, hogy így kell szerintem elkezdeni gondolkodni.
Oké, és a következő kérdés, és szerintem ezt érdemes egy kicsit boncolgatni, hogy kell-e tőke az elinduláshoz? Tehát, hogy milyen bizniszt válasszunk, olyat, ami kis befektetés, nulla befektetés, akár belemerjünk-e vágni egy nagyobb befektetésbe. Te erről hogy gondolkozol? Ez már a biznisz iránya a dolognak.
Így van, és ez is a hogyan, mert ugye a lehetőségeink azért meghatározzák, hogy milyen irányba tudunk elindulni. Nyilvánvalóan az is meghatározza, hogy milyen lehetőségeid vannak, hogy milyen anyagi háttérrel indulsz, milyen anyagi lehetőségeid vannak. És vannak köztünk olyanok, és szerintem te is, meg én is így indultunk el, hogy gyakorlatilag a tudásunkat vittük piacra minimális anyagi befektetéssel. De például ott van mondjuk a feleségemnek egy barátnője, akinek nagyon gazdagok a szülei, és ő már nagyon szeretne váltani karriert, és mindig akkor így erről így megtalál engem, hogy beszélgessünk, hogy milyen biznisznek hogy lehetne csinálni, és neki például mindig az van, hogy jó, akkor vegyünk egy üzlethelyiséget, csináljunk egy üzletet, és fektessünk be nem tudom hány száz millió forintot. Én meg így mindig így ilyenkor, ó, várj egy kicsit, kell ez? Egyből az elején? Muszáj ez? Meg tudjuk előbb nézni, hogy működik-e a modell? Tehát, hogy szerintem nagyon fontos ezt látni, hogy az, amivel akarsz foglalkozni, ahhoz, hogy ezt elkezd, mennyi tőke kell?
Igen. Hozzátéve azt, hogy szerintem tőke nélkül csak bizonyos biznisz típusokat lehet elindítani. Szóval ez, ami mindketten tudás alapú bizniszben vagyunk, a tudásnak olyan szempontból nincsen ára, hogy azt, ha az ember megszerzi, és ott van a fejében, meg tudja osztani, kvázi ingyenes. Nyilván fizetni kell majd egy honlapért, meg egy akármiért, minimális befektetés. De hozzáteszem azt is, hogyha valakinek meg az az álma, hogy legyen egy kajakboltja, akkor nyilván nem is lehet arról beszélni, hogy azt anyagi befektetés nélkül csinálja az ember. Bár azt is hozzáteszem, hogy ha valakinek ez az első vállalkozása, akkor szerintem kis kockázat mellett érdemes megtanulni vállalkozni. Lehet, hogy valaki fantasztikus kajak shop vezető lesz, vagy eladó lesz, viszont annak vannak olyan aspektusai is, hogy nem elég, hogy te tudod, hogy mi a tökéletes kajak, meg hogy kinek, vagy akkor legyen bicikli, mert az egy kicsit trendibb, hogy kinek milyen bicikli illik. Lehet, hogy abban profi vagy már most, viszont azért vállalkozni is meg kell tanulni, és én azt mondom, hogyha az ember ezt úgy akarja csinálni, hogy jól aludjon, akkor érdemes úgy csinálni, ha csak nem végtelen pénze van, hogy minél kisebb anyagi kockázattal, ami nyilván nem minden esetben opció, de hogyha valaki tud egy tudás alapú bizniszben gondolkozni, mondjuk nem tudom, az mennyire eladható, de hogy ebben a biciklis példában mondjuk egy bicikli vásárlási tanácsadó, akkor az egyen jobb. tud lenni ilyen szempontból. Ha meg amúgy nem tud, akkor meg még mindig ott van a lehetőség, hogy elmenjen egy bicikliboltba dolgozni először, és akkor ilyen shadowing-gal kitanulja a biciklibolt vezetőtől, hogy mik a jó dolgok, meg a
És itt ugye már a kockázatvállalásról is beszélgettünk, ami nyilván habitustól, meg élethelyzettől, meg háttértől is függ. Én azt gondolom, hogy mi ebben mindketten hasonlóan látjuk a világot, és próbáljuk a kockázatot minimalizálni, ami egyébként valószínűleg azt is eredményezi, hogy én nem gondolom magamról azt, hogy valaha nem tudom hány milliárdos leszek, mert nyilván aki többet kockáztat, az tud is nagyobbakat kaszálni, főleg akkor, hogyha mondjuk valaki például befektetés jellegű bizniszbe csap bele. Nekem például van egy volt főnököm, egyébként egy nagyon jó beszélgetés is van benne vele a Halottnak a coachban, 40 évesen nyugdíjba ment, addig csak gyűjtötte a pénzt, és ő például tőzsdézik, ami neki gyakorlatilag egy ilyen egyszemélyes vállalkozása. Uh-huh. És ugye ott már el kell dönteni, hogy mennyit pénzzel dolgozol, ugye ott az már befektetésnek minősül, ott el kell dönteni, hogy mennyi kockázatot válasz, és hogy ezt is mindenkinek szerintem az önismeretére is hallgatva kell eldönteni, hogy neki mi az, amitől már álmatlan éjszakái vannak, nekem az a határ nagyon alacsony, másnak tök magas. Szerintem még azon kívül, hogy mennyi tőke kell az induláshoz, az is meghatározza az induló vállalkozó lehetőségeit, hogy milyen kapcsolatrendszere van. Kit ismer, hol ismer, hova tud.
Milyen közösségeknek a része.
Hova tud esetleg vagy beépülni, vagy hol tud esetleg ajánlani valamit azoknak a közösségeknek, aminek ő egy része, és látja, hogy ott van egy probléma, amit meg lehet oldani. És ugye ezt itt nem fejtettük ide, az elején mondtad, hogy van, amikor a saját problémádat megoldod, és rájössz, hogy az másnak is problémát jelent, hogy azért ezt már mindenhol lehet hát biztos olvasni, meg hallani, de azért mondjuk el mi is, hogy azért egy jó üzlet arról szól, hogy valakinek segítesz egy problémát megoldani. Vagy a te terméked, vagy a szolgáltatásod megold egy problémát.
Vagy a vágyát beteljesíted. Szokták mondani, kedvenc hasonlatom, hogy vannak a gyógyszertípusú bizniszek, ami egy problémát megold, fáj a fejed, vagy vannak a vitamin típusú bizniszek, ami nem egy problémát old meg, hanem valamilyen vágyadat, hogy ugye a vitamintól egészségesebb leszel. Ez csak azért tudom, mint mert az én iparágom, amiben vagyok, a Data Science, az egy tipikus vitamin típusú biznisz, az nem old meg problémát egyébként, hanem az egy létező biznisznek még hozzá tud adni ahhoz, ahol most tart. De akkor vissza a kapcsolatokhoz, meg a lehetőségekhez, networkinghez.
Én igazából most egy személyes tapasztalatot ide be tudok hozni, hogy 10 éve élek Stockholmban, és amikor 3 évvel ezelőtt elkezdtem ezt a vállalkozásomat, ezt a tanácsadói egyelőre egyszemélyes, bár most már nem igaz, mert most már ketten vagyunk bizonyos projektekbe, ezt a kis bizniszt elkezdtem, akkor én fölmértem, hogy én 7-8 év Stockholmban eltöltött lét után is sokkal jobb kapcsolati hálóval rendelkezem még mindig Magyarországon, mint Svédországban. És hogy nekem ez például egyértelművé tette, hogy a magyar piac felé kezdem el kiépíteni ezt az egész történetet. És aztán majd, hogyha jól megy, meg már van egy szint, akkor lehet gondolkozni azon, hogy Svédország nemzetközi, nem tudom én mi. Nekem például ez is segített döntést hozni abban, hogy milyen piacra nyissak.
Nekem annó emlékszem, amikor a Data Science-el kezdtem el foglalkozni, akkor nem nagyon volt kapcsolatom ezen a területen, viszont én pont fordítva csináltam, hogy én egy cégnél dolgoztam, egységsugarú Data Scientist, kiléptem onnan, és amikor indítottam a bizniszt, akkor az első hónapokban rendszeresen konferenciákra jártam, próbáltam előadóként konferenciára járni, és ott, hogy ne kelljen fizetni a jegyért nyilvánvalóan, meg hogy azért lássanak az emberek engem is, de hogy ott például tök jó kapcsolataim alakultak ki, és utána most már így 10 évvel később látom, hogy akkor ezt ösztönösen csináltam, hogy egyébként ennek mekkora ereje van, hogy most már gyakorlatilag azért itthon a Data Science szakmán belül mindenkit ismerek, és a nemzetközi példára átfűzve, hogy a nemzetközi fronton viszont nem vagyok kapcsolatban senkivel ilyen szinten, így biztos van, aki látta konkurencia az én anyagaimat, meg én is az övéket, de nem vagyunk beszélő viszonyban, és ezt érzem is, hogy a nemzetközi jelenlétem az nem olyan erős, mint például az itthoni jelenlétem data science-en belül. Úgyhogy ezt teljesen egyetértek, ezt én úgy képzelem, mint egy ilyen háló, ténylegesen, ugye kapcsolati hálóról van szó, de tényleg egy ilyen háló, ami így, hogy minél kiterjedtebb, annál erősebb, és annál stabilabbá teszi az embernek a jelenlétét. Akinek ez nincs, akár lehet ez is egy első lépés, bár egy biznisz előtti lépés, hogy elkezdi kialakítani ezeket a kapcsolatokat, akinek pedig van, az megint csak egy jó irány a választásban, hogy akkor lehet, hogyha ő egy jó kapcsolatokkal rendelkező kutyai idomár csoport aktív tagként van ott, akkor lehet, hogy igenis neki, és tegyük fel, hogy még volt is ilyen probléma az életében, hogy rosszalkodott a kutyája, de sikerült megtanítani, hogy hogy üljön le, vagy hogy csináljon hátraszaltót, vagy nem tudom, akkor lehet, hogy neki az a jó irány.
Ennél talán lehet, hogy még kézzelfogható példa, ami velem történt, hogy én elindítottam egy podcastet a mentális egészséggel kapcsolatban, a munkahely és annak a mentális egészségre gyakorolt negatív hatásai, sok személyes történettel, és egyszerűen kialakult a podcast körül egy közösség, egy kapcsolati háló, és nekem az első megbízásaim ebből a kapcsolati hálóból jöttek. Aztán nyilván ez évek során, ahogy te mondod, ez egyre nagyobb lesz, de hogy ott kialakult egy közösség, és én láttam, hogy ott nekik valamit én tudok adni. A saját személyes példámon tovább szeretnék lépni a következő témára, hogy az egy dolog, hogy van egy tapasztalatod, az egy dolog, hogy van egy szakmai múltad. Fölmerül mindig a kérdés, hogy mielőtt vállalkozni kezdek, kell-e valami papír, kell-e valami tudás, kell-e tanulni, kell-e tanfolyamra menni, kell-e iskolába menni. És amikor így rájöttem, hogy az, amivel én foglalkozni szeretnék, azt nagyjából az általam rettenetesen gyűlölt coaching fogalom, jelző, kifejezéssel tudom lefedni, akkor én meggoogliztam azt, hogy coaching, és azt láttam, hogy az első nem tudom hány oldalon a Google-nek a találat, az coaching oktatás volt. Uh-huh. És onnantól kezdve nekem egy kicsit így elkezdett ez gyanús lenni, hogy akkor ez most akkor tényleg ezt a tanfolyamot, hogyha én elvégzem, akkor majd utána leszek én feljogosítva arra, hogy coach legyek, és majd akkor utána én nekem egyből özönleni fognak a kliensek. És például volt ilyen, sokan megtaláltak engem ezzel, akik épp karrierváltásban vannak, és coachnak tanulnak, és coachok szeretnének lenni, hogy ők abban az illúzióban élnek, hogy ha majd ezt a 10 hónapos, 2 éves, nem tudom milyen képzést elvégzem, és megkapom azt a papírt pecséttel, onnantól kezdve én már coach leszek. És hogy én nem azt akarom nektek mondani, hogy nem kell tanulni. Vannak olyan bizniszek, amihez kifejezetten jogi követelmény az, hogy legyen valami fajta képesítésed. A tudás is fontos, tanulni is kell, de hogy nincs egy az egyes összefüggés szerintem a papír, meg a között, hogy te el tudsz valamit kezdeni, csinálni. És hogy nagyon sokan be vannak ragadva egy olyan élethelyzetbe, hogy fantáziálnak egy karrierváltásról, egy olyan munkahelyen, amit már évek óta utálnak, és tényleg teljesen kiüresedett az életük. És akkor arra gondolnak, hogy majd, hogyha coach leszek, akkor majd milyen jó lesz az életem. És én ezt úgy látom, egy olyan képet látok magam előtt, hogy valaki ott hánykodik a tengeren, és ott messze van egy ilyen piros-fehér úszógumi, ami majd megmenti az életemet, vagy mentőv. De hogy ha ténylegesen elkezdenék lépéseket tenni, vagy ténylegesen elkezdenék közeledni afelé, a cél felé, a mentő felé, vagy lépéseket tenni afelé, hogy megvalósítsam a bizniszem, akkor lehet, hogy odaúszok, és kiderül, hogy ez csak egy délibáb volt. Kiderül, hogy ez nem működik, ez a biznisz, és az, amivel én évekig tartottam magamban a reményt, hogy mert ha nagyon rossz lesz majd én, akkor vállalkozok, az kipukkad, és hogy ez tök félelmetes, és az emberek legtöbbször csak így hitegetik magukat, meg bevállalnak nem tudom hány éves tanfolyamokat, meg képzéseket, amivel így tolják ki annak az időpontját, hogy elkezdjenek azzal foglalkozni, amivel azt gondolják, hogy szeretnének.
Mert jobb érzés az, hogy ott látod a távolban a mentővet, és tudod, hogy hát hogyha ez most már nagyon rossz lesz, akkor odaúszok, és akkor de odaúszni az viszont már félelmetes, mert akkor lehet, hogy nincs is mentőv.
Igen,
vagy hogy nem működik a mentőv maga.
Igen, és én nagyon sokszor ezeket a képzéseket csak annak látom, hogy időhúzás, ez az egyik, a másik, meg hogy látni kell, és ezt most kikacsintunk a kamerából, látni kell, hogy az oktatás az egy biznisz lett.
Tehát ez a kurzus is egy biznisz?
Figyelj, oké, hogy szerelem projektnek csináljuk ezt, de nem ingyen kapja meg az, aki most ezt nézi. Nem? Tehát, hogy azért nagyon oda kell figyelni, hogy amikor én tanulni akarok valamit, mert szükségem van egy tudásra, azt hol szerzem be, hogy kapom meg? Mondjak még személyes példát?
Mondj személyes példát.
Oké. Én például csináltam már ezt a tanácsadást egy jó ideje, és úgy éreztem, hogy még jobban feljogosítva érezném magam, hogyha lenne valami nagyon szép papírom erről. Nyilván az elején már képeztem magam, meg szereztem is mondjuk egy ilyen, nem tudom azt magyarul, hogy mondjuk egy professional certificate, a Berkeley-n elvégeztem egy tök jó képzést, ami engem meg is nyugtatott, meg úgy is éreztem, hogy feljogosít arra, hogy én kínáljak ilyenfajta szolgáltatásokat, de úgy gondoltam, hogy a magyar rendszerben is milyen jó lenne, és akkor van ez a 2 éves mentál higiénés képzés. És akkor elmentem jelentkezni, úgy, hogy én már akkor jól működő, meg valamennyire ismert coachként jelen voltam a piacon, és gyakorlatilag az történt, hogy amikor a felvételén én meséltem, hogy nekem milyen professional certificate-em volt, akkor rájöttem, hogy az gyakorlatilag egyenértékű azzal, amit itt ebben a magyar oktatásban 2 év múlva kapnék. Egyébként föl se vettek, és akkor egy kicsit így beperágtam erre az egészre, hogy nem vettek föl a Károlyra se, meg a Sotéra se, és akkor így elkezdtem nézelődni, hogy milyen képzések lehetnek még, ahol én ezt a tudást, amire nekem szükségem van, megszerezhetem. És ugye ma már az oktatás biznisz, de hogy a világ legjobb oktatási intézményeinek online baromi jó képzései vannak, sokkal olcsóbban, szerintem sokkal jobb anyagot is ad, mert én most tudom, hogy ahova nem vettek föl, mit tanítanak, meg mi az anyag, és a saját tempódban tudod elvégezni. És akkor utána én például beiratkoztam a Sydney Egyetemre, ahol megcsináltam egy mental health képzést néhány hónap alatt, és kaptam onnan egy diplomát, egy professional certificate-et. Tehát, hogy nyitottan gondolkozzatok erről az oktatásról, ne legyetek belefixálva abba, hogy csak akkor kezdhetem el a bizniszem, hogyha elvégzek valami tanfolyamot, meg hogyha tényleg szükségetek van valami tudásra, gondosan válogassátok ki nyitottan, hogy mi az, amire szükségetek van. És nem tudom, hogy te ezt hogyan látod, de én úgy látom, hogy a magyar oktatási rendszer az kőkorszaki. Tehát, hogy mindenhol ilyen nagyon fölhabosított, óriás képzések vannak, ahol rengeteg olyan dolgot meg kell tanulni, aminek semmilyen haszna nincsen gyakorlatilag. Én így gondolom, személyes vélemény. És hogy a mai világban, hogyha egy kicsit jobban körülnézzel, akár azokat az oktatási intézményeket, ahol én is csináltam kurzusokat, marha jó témákra vannak osztva a tudás. És te sokkal precíziósabban be tudsz menni, és tudsz tanulni valami olyasmiről, amiről neked szükséged van, anélkül, hogyha mondjuk mit tudom, a turizmusban akarsz megjelenni az üzleteddel, mint szereplő, konkrét példa volt ez is az életemben. A főiskolán én már rég egy évet dolgoztam, Siófokon hoztunk be Németországból diákokat utaztattunk, és akkor jártam a gazdasági főiskolára, szállodaszakra, ahol azt tanították, és abból kellett vizsgázni, hogy a szálloda fogalma 2 pont.
Jártam én is egyetemre, ott is hasonló kérdések voltak. Nem végeztem egyébként, elépítés szakra jártam, és az utolsó kérdés, amit az egyetemen kaptam, azon a vizsgán megbuktam, az volt, hogy hány kilós egy cserép, egy tetőcserép, és meg volt adva, hogy melyik típus, meg melyik márka, és mondtam, hogy nem tudom, de a helyes válasz az lett volna szerintem. Ugye az elvárt válasz az volt, hogy megmondjam, hogy hány kiló, a helyes válasz meg szerintem egy utólag az lett volna, hogy meg kell nézni az interneten, hogy hány kilós ez a cserép, vagy a katalógusban. De én még egyet hátrébb lépnék ennél, és azt boncolgatnám, hogy miért érzi azt az ember, hogy szüksége van papírra, mert ez mélyen belénk van kódolva, és szerintem annál mélyebben, mint hogy ezt tanultuk a szüleinktől, hogy sok iskolát kell végezni, mert akkor lesz fix stabil állásunk. És úgy, hogy én ezt ugye már mondtam, hogy közel 5 éve vállalkozom, ebben a vállalkozásomban folyamatosan megjelenik egy érzés újra és újra, amit úgy hívnak, hogy impostor szindróma. És ezt nem lehet kikerülni ezt az érzést, viszont mindenképpen tudatosítani kell, hogy ez létezik, és ez mit jelent. Ez az impostor szindróma, ez az az érzés, amikor valamit csinálsz, és azt érzed, mondjuk jelenes, vagy az én esetemben legyártok egy data science kurzust, úgy érzem, hogy jól sikerült, oké, és mondjuk egy héttel utána így elgondolkozom, hogy de jó ez? Nem egy nagy kamu az egész? Nem egy scam vagyok? Nekem nincsen erről egyetemi végzettségem. Mit gondol erről vajon a szakma? Ez az impostor szindróma, kivétel nélkül, amikor vállalkozó ismerőseimmel beszélek, valamikor a vállalkozásuk során megjelent ez az érzés. Egyrészt ezt érdemes tudatosítani, hogy ez normális, és hogy ne ijedjünk meg tőle, ne álljunk meg emiatt. Szerintem egy természetes ösztön, és nyilván arra sarkalja az embert, hogy még jobb legyen. A másik pedig az, hogy tudatosítsuk azt, hogyha ez az érzés már megjelent bennünk, akkor az azt jelenti, hogy már elértünk egy bizonyos szintet abban a szakmában, azt a szintet, amikor már meg tudjuk kritizálni a saját tudásunkat. Erre pedig egy olyan ilyen pszichológiai jelenséget tudnék hozni. Ez egy rendesen szépen lekutatott modell, a Dunning-Kruger effektus, vagy Dunning-Kruger hatás. Nem biztos, hogy így ejtik. Ez, majd betesszük a képet erről a show notes-ba, vagy a videó alá, vagyis a linket a képhez, de hogy ezt úgy képzelje el a kedves hallgató, hogy ez egy kétdimenziós chart. A vízszintes tengelyen van a kompetencia, tehát hogy mennyire kompetens maga az ember az adott témában, a függőleges tengelyen meg az, hogy mennyire magabiztos, vagy hogy mennyire érzi azt, hogy ténylegesen kompetens, és úgy indul a chart, hogy ilyen nagyon alulról, amikor elindulsz, akkor ugye se kompetens nem vagy, se nem hiszed azt, hogy kompetens vagy, és utána ez nagyon gyorsan felugrik. Tehát amikor kezdő az ember, így látja, hogy hú, azt a mindenit ehhez most már értek, akkor én vagyok a legnagyobb császár, és utána elindul ez szépen lefelé, és majdnem olyan lentre lemegy, ahogy az ember fejlődik a témában, mint a nulla pontban. Tehát azt érzed, hogy úristen, most egy csomó mindent tanultam erről a dologról, de csak azt látom, hogy még többet kell, hogy ebben én semmi vagyok, és általában ez az ilyen kételkedési pontnak nevezett, hogyha megpróbálom magyarra fordítani, pont az, amikor az ember így érzi ezt az impostor szindróma hatást, hogy egy ismerősöm házakat újít fel, hideg burkolást tanulta, és mondta, hogy ugyanezt mondta, hogy most tartott, hogy hát ő látja, hogy ő ezt egyszerűen szarul csinálja, és így megnéztem, amit csinál, mutatott róla fotókat, és mondom, én semmit nem látok, ez egy tök szép hideg burkolás, és mondja, hogy nehogy nem, mert hogy ott másfél milliméter a fuga, pedig csak egynek kéne lennie, és hogy ő akkor volt ott, hogy már annyira magasan volt a kompetenciája, hogy meglátta a hibát, amit a laikus nem, impostor szindróma, és akkor onnantól lehet elindulni abba az irányba, hogy folyamatosan újra nő a kompetencia, mert tényleg egy milliméter lesz az a fuga, és ezzel együtt már nő az önbizalom is. És akkor, hogyha szerencséd van, akkor elér az önbizalom arra a szintre, hogy ez már csak nagyon ritkán jön elő, az impostor szindróma.
És azért mondjuk ki, nehogy félreértsétek, kell tanulni, szükséges fejlődni, ez jó, hogyha egy belső igény, de nem feltétlenül a formális oktatás ennek a módja.
Így van.
És hogyha még mindig nem vagytok erről meggyőzve, akkor csak válaszoljatok meg magatoknak azt a kérdést, hogy szerintetek egy business schoolban 3 év alatt tanulsz többet az üzletvitelről, vagy hogyha vállalkozni kezdesz, és 3 évig viszed a vállalkozásodat. Hol tanulsz többet a bizniszről?
Így van. Learning by doing. Az egyik legjobb tanulási módszer. Zárójel, hogy itt azért nem például a fogorvosokra gondolunk.
Vagy a repülőpilótákra,
igen. Hogy szeretném azt, hogyha felszállok egy repülőre, akkor ott egy rendes certifikált képzést elvégzett pilóta lenne. Szeretném, ha az orvos, aki a vakbelemet műti ki, akkor ő egy pecsétes papíros orvos lenne. De azért a 21. században sok olyan szakma van, amire erre már nincs szükség. Ennyi. Csak fel kell mérni, hogy az, amibe a kedves néző hallgató belevág, az milyen szakma. És hogy mi a háttere annak, hogy úgy érzi, hogy olyan szakma, hogy ő papírt akar róla.
Amióta csinálod, mondod ezt 5 éve, hányszor kérték tőled a papírodat?
Egyszer se. De ez a saját belső igénye az embernek nyilván.
Ha, csak azért mondom, hogy tudás... Azt,
hogy be kéne iratkoznom egy adott ponton egy egyetemre, hogy azért na, engedélyt kapjak arra, hogy én ezt csinálhatom.
Tudásra menjetek, nem papírra. Kivéve, ahol kell papír.
Ámen. Következő téma, amit szeretnék felhozni, az az, hogy hogy tekintsen az ember erre a váltásra. Itt megint csak a hogyanon belül azt látom, hogy az emberek azért is félnek belevágni egy adott területbe, vagy a vállalkozásba, nem csak a mentőv hatás miatt, hanem azért, mert hogy csak egyetlen ilyen mentővet látnak. Tehát azt érzed, hogy te, ha belefogsz abba a vállalkozásba, ami az álmod, jó is vagy benne, és véletlen kiderül, hogy ez nem jó, akkor, akkor kész vége.
Világvége van.
Világvége van.
Igen. Vagy mi van akkor, hogyha mondjuk belevágok valamibe, sikeres lesz, de 10 év múlva már nem lesz sikeres. Akkor mi van?
Így van.
És itt... Akkor ne is vágjunk bele.
Igen.
De egyfajta mindset szerintem, amiről próbálunk itt beszélni, hogy milyen módon gondolkodjunk arról, amiben belevágunk. Hogy mennyire előre érdemes tervezni. Hogy ugye ez egy félelem, amikor az ember sose vállalkozott, mégis van egy biztonságos, vagy nem biztonságos, hanem tényleg biztonságos állása, bár mondjuk a job security-t azt most hagyjuk, azt ne kezdjük-e kifejteni. Félelmetes egy biztosat, egy ismertet feladni valami ismeretlenért. És ugye próbálunk valamibe kapaszkodni, hogy ezt a lépést megtegyük, hogy a félelmünket csökkentsük, a bizonytalanságunkat csökkentsük, és azt mondjuk, hogy ez az életem hátralévő részére, ez már nekem valami megélhetést fog nyújtani. Hát nagyon kevés olyan biznisz van szerintem, amire akár azt lehet mondani, hogy 10 év múlva is ugyanúgy, ugyanaz működni fog. Hogy látod te ezt, Tomi?
Ha hátrébb lépünk még egyet, nagyon kevés olyan szakma van, ami 10 éven belül működni fog. Nekem könnyen lehet, hogy most data science-et oktatok, könnyen lehet, hogy 10 év múlva data science sem lesz, mert hogy a számítógépek majd mesterséges intelligenciával kielemzik az adatokat. És ez tök oké. Tehát, hogy
de ez ennek... alkalmazottként ugyanúgy érvényes. Én pénzügyön dolgoztam nagyon sokáig, és én folyamatosan pénzügyi vezetőként azon reklamáltam, hogy minek van itt az én nem tudom hány fős csapatom, és nem igaz, hogy nincs egy olyan, olyan program, vagy nem tudom, algoritmus, aki real-time-ba tudja azokat az analitikákat csinálni, amiket mi ott, mint a rabszolgák csinálunk. Tehát, hogy a technológia is nagyon sok állást, ami nem vállalkozó, hanem rendes állás meg fog szüntetni, meg egyébként a vállalkozásodban se lehet tudni, hogy meddig van még arra szükség, amit most adsz. De hogyha van egyfajta hozzáállás benned, ha látod azt, hogy mi az, amit te tudsz adni azon felül, vagy azon kívül, akkor van esélyed arra, hogy egy ilyen nagy váltást is meg tudjál ugrani. Mondok egy példát, van egy barátom, aki gyárilag angoltanárnő, pedagógus képzőt végzett, de ő például ilyen kisbabákkal kapcsolatos tanácsadásban gyúrta ki magát, és 10+ évig főállásban ezzel foglalkozott vállalkozóként, hogy friss szülőknek adott tanácsokat. És hogy a Covid alatt ez a biznisz ez így eléggé elfogyott, és ő gyönyörűen átállt online angol oktatásra. És marha jó tanfolyamai vannak, élő csoportjai vannak, megmaradt a vállalkozás, megmaradt egy hasonló működési modell, mint amiben ő már sikeres volt, de változtatott úgymond terméket.
Igen, szóval nem úgy kell gondolkozni, hogy most vagyok A-ban, és akkor utána átmegyek B-be, és akkor kész vagyok az élettel, hanem most vagyok A-ban, utána átmegyek B-be, de készen kell állni, hogy lehet, hogy 1 év, 5 év, 10 év múlva át kell menni C-be, D-be, és ezért erre érdemes erre az egész vállalkozós, de megint mondhatnám egyébként a karriert is, érdemes az egészre úgy tekinteni, nem úgy, mint egy megoldás az életre, hogy kész vagyunk, és akkor innentől le lehet tenni, hanem az egészre, mint egy utazás, ahol folyamatosan lehet jobbra menni, balra menni, néha le van zárva egy út, akkor keresni kell egy utat, és így megközelíteni a témát, és ez a hozzáállás, vagy ez a gondolkodás segíthet abban is, hogy az ember könnyebben válasszon biznisz típust, hiszen hogyha te tudod, hogy lehet, hogy nem életed végéig kell neked majd ezt vagy azt csinálni, vagy lehet, hogy nem is lesz rá lehetőséged, akkor azt mondod, hogy igenis, akkor vágjunk bele most, amikor van rá lehetőségem, vagy igenis próbáljuk meg, aztán lehet, hogy váltani kell, vagy váltani tudok majd menet közben. És ez egy nagy könnyebbség, ha az ember átkapcsolja magában.
És azért nem árt, hogyha vállalkozni szeretnél, hogyha van benned egy folyamatos megújulásra való vágy, vagy tanulásra való vágy, vagy érdekel az a terület, ahol te a vállalkozásodat akarod indítani, mert az érdeklődésed miatt figyeled a trendeket, figyeled, hogy milyen irányba megy a dolog, és akár lehetsz te magad az, aki nem kullog a trendek után, és jaj, megszűnt ez a biznisz, mihez kezdjek, hanem te látod a trendet, és már akkor te leszel az, aki mondjuk ennek az úttörője, vagy ennek a változásnak. Jó? Tehát, hogy ne egy ilyen statikus gondolkodásba legyetek benne. Szóval eljutottunk most már oda, hogy tudjuk, hogy miért akarunk vállalkozni, most már nagyon sok ötletetek van arról, hogy hogyan, és milyen fajta tevékenységet, és hogy már nagyon sokan szinte készen állnak, hogy elkezdjék, de valami miatt mégsem. És van, amikor például coachként nem abban kell segítenem a kliensnek, hogy kitaláljuk a célt, vagy föltérképezzük, hogy milyen utak vezetnek oda, mert ezeket ő már mind tudja. Hanem valami gát van. Vagy egy félelem, vagy valami egyéb gát. És ilyenkor az a feladat, hogy ezekre rájöjjünk, hogy mik gátolnak minket abban, hogy elinduljunk, és hogyha ezzel tudsz foglalkozni, akár egyedül, akár segítséggel, és vagy ezt a félelmet, vagy ezt az egyéb gátat ki tudod venni az utadból, akkor már magától megindul gyönyörűen ez a változási folyamat.
Én még egy témát szeretnék behozni ebbe a Hogyan blogba, és beszéltünk már arról, ugye, hogy hogyan választ ki a bizniszedet, kell engedélyre, milyen engedélyt kaphatsz rá, akár magadtól, akár külső forrásból, viszont egy olyan praktikus része van még ennek a dolognak, hogy miután ezek megtörténtek, de még nem indultál el, pozícionálni kell magadat a piacon, mert fel kell mérni, hogy van-e egyáltalán piac, ha piac, akkor mennyire telített.
Igen, és itt azért a marketing 101, az ilyen alap dolgokat érdemes azért megnézni, de azért minimális szinten azt azért tudjátok, hogy kinek, mit, mennyiért, hol, hogyan kínáltok. Azért ezekre a kérdésekre kell tudni egy határozott választ adni. És akinek nincsen tapasztalata az üzleti életben, és ő még csak most formálja a termékét, vagy a szolgáltatását, hogy azoknak szeretnék egy elméletet megosztani, ami nekem nagyon sokat segített, amikor indultam, meg így egyébként ezt így időről időre szeretem elővenni. Van egy olyan megközelítés, ami azt mondja, hogy a világon a sikeres bizniszeket alapvetően három kategóriába lehet sorolni. Az egyiket, azt én úgy hívom, hogy ez a McDonald's modell.
Nem szponzorált.
Sajnos. Vagy lehetne Toyota modell, onnan még jobban szívesen fogadnék szponzorációt. De hogy miről szól ez a McDonald's modell? Ez arról szól, hogy valamit nagy tételben, nem drágán árulunk, és ami ebben a Mackie modellben a sikernek a záloga, az az, hogy hogyan tudjuk elérni azt a fajta működési tökéletességet, operational excellence, ahol mi minél kevesebb veszteséggel, minél hatékonyabban, minél olcsóbban tudunk egy jó elfogadható minőséget gyártani, ugye lásd McDonald's meg Toyota, és akkor ő nekik ebben az üzleti modellben az a lényeg, hogy nagy volumenben tudnak eladni, és az előállítás költségét folyamatosan tudják alacsonyan tartani, vagy még jobban leszorítani. Tehát, hogy ez az egyik, gondold át, hogy az, amivel te szeretnél majd foglalkozni, annak ez egy megfelelő modelle. Mi van még? Van a másik, ami például az Apple, hogy ők azt mondják, hogy egy ilyen telített piacon ők a csúcsminőséget fogják gyártani, egy nagyon jó ugye brandet is hozzáépítenek, de bármelyik luxusmárkát is nyugodtan veheted, és akkor azt mondod, hogy az a vas, amit te megveszel telefonként, az előállítási költsége nem sokkal drágább, mint egy kínai telefonnak, viszont azt el tud adni 5-6-szor annyiért, mert te valami olyan csúcsterméket gyártasz, vagy egy olyan imidzset adsz el, ami egy ilyen nis termékét teszi ezt, vagy egy ilyen felső szegmensét megcélzod vele a piacnak. ez is lehet egy irány, amiben elindulsz, és a harmadik, az meg az, amikor valami olyan szolgáltatást, vagy olyan terméket találsz ki, ami teljesen egyedi. Teljesen egyedi. Tehát, hogy nem te tudod kirakni a webshopodba, hogy ezt árulom, hanem tényleg kifejezetten annak az egy megrendelőnek az igényére akár kínálsz egy tréninget, vagy akár legyártasz egy terméket. És, vagy egy bármilyen szolgáltatást nyújtasz. Ezt én még, amikor régen tanultam, akkor még nem volt annyira erős a fintek, és akkor még azt a példát mondták, hogy Szingapúrban volt egy ilyen cég, hogyha neked készpénzre van szükséged, de nincs nálad, fölhívsz egy telefonszámot, és 20 percen belül megjelenik egy ilyen páncélozott pénzszállító autó, aminek az oldalán van egy ATM, te lebattyogsz a házad elé, és kiveszel belőle készpénzt. Uh-huh. Hogy például ez egy tök jó példa erre, ezt alakítsátok át arra, ami 2020-as években is még valid, de hogy a három modell közül a második kettőben magas árat tudsz elkérni. Az elsőben nem tudsz magas árat elkérni, ott viszont a mennyiségre tudsz menni, meg a működésnek a minél tökéletesebb fejlesztésére. És hogy nagyon sokan azt látom, főleg az elején, amikor vállalkozni kezdenek, hogy ezeket így összemixelik. Hogy valami nagyon jót akarnak adni, nagyon különlegeset akarnak adni olcsón. Az nem egy jó modell, az nem fog működni.
Ez maga az ár is pozícionál valamennyire. Abszolút. Tehát, hogy te azt mondod, hogy te olcsón csinálsz valamit, ami ráadásul egyébként nem is egy fair ára szolgáltatásodért, vagy a termékedért, akkor amúgy azzal párosítják az emberek azt is, hogy valószínűleg ez alacsonyabb minőségű, miközben lehet, hogy csúcs szupersztár.
Ez klasszikus marketingből tanultam az egyetemen. Mesélte a tanárunk, Ausztráliában volt a Philipsnek a marketing vezetője, és piacra dobtak még a 80-as, 90-es évek, nem tudom, már jó régen ilyen idősebb pali volt, piacra dobtak valami teljesen új technológiás izzót, minden szuper volt, minden hiper jó volt, és egyszerűen nem vették. És elkezdték kutatni a piacot, hogy mi történt, miért nem veszik, és az volt a döntés, hogy árat kell emelni. Fölemelték az árat, és onnantól kezdve elkezdték vinni, mint a cukrot. Tehát, hogy az, amikor azt mondjuk, hogy pozícionáld, akkor tényleg benne van az, hogy mit fogsz árulni, kinek, hogyan, mennyiért, hol.
Igen, itt a pozícionálásról majd még egy fél szót szeretnék mondani, viszont ha bejött az ár, akkor és az árazásról meg a mit szekcióban fogunk részletesen beszélni, de én a hogyannál behoznám azt, hogy sokan, amikor elindulnak, ideértve magamat is, azzal a problémával szembesülnek, hogy fogalmuk sincs, hogy határozzák meg az árat. Tehát most oké, hogy mi azt mondtuk, hogy ne legyen túl alacsony, ne legyen túl magas, de hogy az embernek nulla viszonyítási alapja van, hogy egyáltalán mihez képest kéne az árát meghatározni. És én erre találtam, vagy nem találtam, hanem úgy gondolom, hogy a jó módszer, amit sokan használnak, az, hogy az ember szépen skálázza felfele az árait. Tehát elindulhat, és ezt amúgy meg lehet marketinggel is kicsit indokolni, de hogy az ember, vagy akkor mondok konkrét példát, hogy nekem van egy 6-7-es online kurzusom nemzetközi piacon, jelenleg ez a kurzus $600 kerül. De amikor elindultam, akkor én úgy gondoltam, hogy ezért a kurzusért a fair ár, amit elkérek, kicsit magasnak éreztem akkor, de $60 határoztam meg, és egyszerűen azt láttam, hogy gyorsan meg is telt a kurzus, meg az emberek egyszerűen mondták, hogy ez nagyon jó volt, és hogy szerintük ez sokkal többet ér, mint $60. Szerencsém volt, hogy ilyen őszinte visszajelzéseket kaptam. És akkor megemeltem $100. És akkor megint azt láttam, hogy betelt a kurzus hamar, akkor $200, és így értem el a mai $600-ig, ami még most is így kimondva szerintem félelmetes szám, mert hogy nagyon drágának tartom.
És tízszerese annak, amit fairnek gondoltam.
Amit fairnek gondoltam.
Egyébként az árazás a tapasztalattal, meg az önbizalommal is azért arányos.
Persze.
Tehát, hogy mondjuk erre számos példát lehet hozni. Nem tudom, hogy beléd folytam-e a szót, csak hogy szeretném ezt a témát kiegészíteni azzal, hogy azért, amikor belépsz egy új piacra, próbáld magad pozícionálni, azért körülnézel, hogy milyen szereplők vannak már azon a piacon. Megnézed, hogy milyen áron mennek mondjuk hasonló termékek, szolgáltatások, mint amit te szeretnél nyújtani. Van, amikor ezt könnyen összehasonlíthatod, van, amikor egyáltalán ez nem megy. De hogy én emlékszem magamnál is arra, és nagyon sok kliensemnél följön ez, és ezzel most ugye a pozícionást összekapcsolom azzal, hogy van-e benned valami félelem, van-e valami gátja annak, hogy tudod, mit kell csinálni, de mégse indulsz el, mert van valami gát benned. Nagyon sokan akkor veszítik el a lendületüket, meg az önbizalmukat, amikor elkezdik nézni, hogy milyen szereplők vannak a piacon. És akkor én például láttam, hogy Úristen, micsoda csodálatos tanácsadók léteznek, micsoda nagyszerű emberek, micsoda referenciával és milyen profi honlappal, hát hogy jövök én ahhoz, hogy én egy ilyen telített piacra, ami ennyire rengeteg csodálatos embert elvisz a hátán, hogy én hogy fogok itt egyáltalán labdába rúgni.
Az 1001. coach.
Abszolút. És hogy egyre inkább csak a szorongásomat növelte ez, ahogy így nézelődtem a piacon, és én azt gondolom, én tudom, hogy nekem mi segített, de azt gondolom, hogy ezt érdemes kipróbálni, hogy mikor már elkezd ilyen bénító félelemmé válni ez a piackutatás, akkor egyszerűen abba kell hagyni.
A piackutatást.
Igen. Abba kell hagyni a piackutatást, és azt mondani, hogy oké, én, és majd a mitnél, majd az üzleti tervből kicsit még elmélyülünk, de hogy tudom, hogy mit akarok árulni, tudom, hogy mennyire akarok árulni, én most ezt elkezdem csinálni. És nem hasonlítgatom magam másokhoz, hanem próbálok valahogy önazonos módon mégis kitűnni a piacon. Tehát, hogy van az, amikor a félelem már abból jön, hogy túl sok információnk van, és túl sok vetétársat néztünk, szerintem ilyenkor hagyni kell a francba, és magunkra fókuszálni.
Illetve ezt meg is fordítanám, amit te mondasz, tökéletesen működik tudás alapú bizniszeknél, szerintem, mert hogy ott a piaci rés, úgymond, amire bemehetsz, hogy az egyediség a bizniszben, az lehet a saját személyiséged. Tehát, hogy te úgy tudsz elmondani dolgokat, neked olyan karaktered van, azt nem fogja tudni senki másolni. Ha jó karaktered van, lesz olyan szegmens, aki erre vevő, és az lesz a te kis réspiacod. Viszont én csavarnék még egyet ezen azzal, hogy ha nem is tudás alapú bizniszben van az ember, vagy ahol a saját egyéniség az nem lehet egy ilyen egyedisége a bizniszének, még ott sem kell feltétlenül megijedni attól, hogy sok szereplő van a piacon. Tehát az, hogy egyik kollégám mondta, hogy ő soha nem nyitna csavarboltot, mert hogy 1000 meg egy csavarbolt van, akkor ő lenne az 1002. Annak semmi értelme. Viszont én ezt kicsit szélsőséges álláspontnak gondolom, mert hogyha mondjuk van egy nagy város, amiben pont nincs ebből az 1001 csavarboltból egy se, akkor ott igenis jó a csavarbolt, és ezzel csak arra célzok, hogy attól, hogy sok szereplő van egy piacon, az csak annyit jelent, hogy van piac. Mm-hmm. Tehát, hogyha nulla szereplő van egy piacon, az félelmetesebb, mert az azt jelenti, hogy lehet, hogy te valami nagyon innovatív dolgot találtál ki, de az nagy eséllyel azt jelenti a saját tapasztalataim szerint, hogy igazából ott nincs piac, nincs felvevő közönség. Ha van egy olyan piac, ahol nagyon sokan vannak, most akkor megint visszahozom ezt a kutya idomáros példát, hogy sok kutya idomár van, vagy sok ilyen kutyasuli van, de az jelentheti azt is, hogy egyszerűen csak azért van sok kutyasuli, mert hogy nagy erre az igény. Az, hogy ténylegesen telítette a piac, azt egyedül az az egy dolog dönti el, hogy kisebb a kereslet, mint a kínálat. És ezt nagyon nehéz piackutatással reálisan felmérni. Tehát ez olyan belső információk kellenek, amikhez te nem tudsz hozzáférni, szóval akárhogy is kutatod a piacot, az hiányos lesz az a kutatás, sőt félre is vihet.
Meg itt az önbizalmat azért még behozom. Tehát, hogyha neked van egy önbizalmad, és azt mondod, hogy ott van az Internet Explorer, meg a Firefox, és én behozom a Google Chrome-ot, vagy mit tudom én. Tehát, hogy én jobbat fogok csinálni, mint ami van a piacon. Mert látom, hogy ezt jobban lehetne csinálni. Ha megvan ez az önbizalmad.
Néhány jelzése van azért annak, hogy telítette a piac, vagy sem. Nem egyértelmű faktorok, de például, amikor én azt látom, hogy óriási árverseny van egy piacon, tehát akció, az sokszor azt jelzi, hogy telített egy piac, mert nem tudják már árverseny nélkül elkérni a megfelelő árat a szereplők, illetve olyan piacokon, ahol nagyon ellenségeskedő egymással a szakma. Az is általában telített piac. Szóval, vagy mondom az ellentétét, hogy egy telítetlen piac, az például tud egy olyan piac lenni, jellemzően amúgy a ház körüli felújítások, tehát ez, amit mondtam, hideg burkolás, ugye ott abból látszik, hogy telítetlen a piac jelenleg, pedig amúgy sok hideg burkoló van.
Németországban.
Nem, itthon is vannak, csak nincs annyi hideg burkoló, kisebb a kínálat jóval, mint a kereslet, és ez onnan látszik, hogy rossz munkáért is nagyon magas árat el tudnak kérni. Ez azt jelenti, hogy ez egy kiváló piac arra, hogy belépjen az ember. Nyilván jó munkát kell végezni, de nincs árverseny. A másik, meg hogy én ezt a data science szakmában látom, hogy azt onnan tudom a mai napig, hogy itthon nem telített ez a piac, hogy a szakma az olyan szinten összetartó, hogy tényleg, tehát, hogy jó baráti viszonyban vagyunk, meg jó szakmai viszonyban vagyunk az összes konkurensemmel, akivel itthon data science oktatást csinálunk.
És
egyrészt nagyon jó érzés, másrészt pedig tudom, hogy akkor lesz itt majd probléma, hogyha már elindul az, hogy egymásnak a fúrás, akkor az azt jelenti, hogy ott már egy kicsit felborult a keresletkínálat.
Fézs, egy utolsó gondolatkör ehhez a hogyanhoz, és akkor lezárjuk ezt a blokkot. Beszéltünk már sokat az árazásról, és azért felfedeztünk összefüggést a tudásszintünk, meg a önbizalmunk szintje és az árak között. És az elején nagyon sokan azt gondolják, hogy először csak ingyen csinálok valamit. Mit gondolsz te erről, hogy érdemes-e, szabad-e ingyen adni a szolgáltatásunkat?
Szerintem nincs vele baj, bár látom a kérdésből, hogy te erről mást gondolsz, de mindegy, kíváncsi vagyok arra is, hogy te mit gondolsz. Én azt gondolom, hogy tudni kell a célját, hogyha ingyen dolgozunk. Például én, ha most csinálnék egy új kurzust, mit tudom én, Data Science HR-eseknek. Fogalmam sincs, hogy mi a HR-eseknek a problémája a Data Science-szel, vagy hogy milyen problémát tudna megoldani a kurzusom. De ha én ott ingyen dolgoznék, akkor biztos azt csinálnám, hogy kiírnám, hogy most 3 HR-es ismerősömnek 1-1 óra ingyenes tanácsadást csinálok. De azt én nem ingyen csinálom, pénzt nem kapok érte, tehát olyan szempontból ingyenes, de kapok érte információt a piacról. Ugyanígy, hogyha valaki indul a bizniszzel, akkor kaphat érte referenciát cserébe. Tehát ezt jól fel kell mérni, hogy mi az, amikor kihasználják ezt, meg mi az, amikor ő ténylegesen ellensúlyozva van-e az ő szolgáltatása azzal az értékkel, amit kap, de én azt gondolom, hogy az érték az nem csak pénz lehet.
És ugye az is más, amikor már te egy jól menő, befutott vállalkozás vagy, és mondjuk van például olyan társadalmi téma, ami mögé szeretnél beállni azzal, hogy például ingyenesen szolgáltatsz, persze, és az a támogatott, tehát az is egy tök jó ok lehet. Én itt el akartam mesélni, és remélem nem bánjátok azt, hogy sok személyes példát hozunk, de hogy amikor én nekem mondjuk alacsony volt az önbizalmam, akkor elkezdtem ezt a tanácsadást üzleti alapokra helyezni, akkor például én azt gondoltam, hogy ez egy jó ötlet, hogy úgy hirdetem meg a coaching szolgáltatást, hogy az első alkalom ingyenes. És ez egy nagyon érdekes tapasztalat volt, mert legalább az egy évig legalább így csináltam. Hogy azt vettem észre, hogy azok, akik eljöttek egy ingyenes coachingra, azoknak a 90%-a maradt tovább, és végigcsinált egy folyamatot fizetős kliensként. Viszont volt egy-két olyan, aki meg csak így beesett, hogy hát ez úgyis ingyen van, nézzük meg, aztán mi bajunk lehet ettől, és hogy ott azért nagyon ilyen kínos, meg ilyen furcsa helyzetekbe kerültem. De hogy alapvetően én azt látom, hogyha az emberek valamiért nem fizetnek, akkor egyrészt sokkal kritikusabbak tudnak lenni, mint hogyha fizettek volna érte, sokkal válogatosabb tudnak lenni, és hogy nem is veszik feltétlenül annyira komolyan. Most az én pályámon ugye itt az van, hogy együtt kell dolgozzak a klienssel, de hogy akkor nem is feltétlenül annyira motivált arra, hogy ő dolgozzon. Tehát ugye én azért az oktatásban is ugye mindig ez egy ilyen örök kérdés, hogy legyen ingyenes az oktatás, vagy legyen fizetős az oktatás. Én volt részem ebben is, abban is, és én azt gondolom, hogy ha te fizetsz valamiért, akkor az sokkal nagyobb értéket fog neked képviselni, és vannak kivételek, és nem mondom, hogy a szegény sorból jövő, nagyon tehetséges gyereket ne oktassuk ingyen, de akkor legyen arra egy ösztöndíj program kitalálva. Tehát, hogy én afelé hajlok, hogy azért alapesetben kérjünk valamennyi pénzt azért, amit mi adunk.
Így van. Meg, vagy legalább, és akkor itt találhatunk közös metszetet, hogy alapvetően pénzt kérjünk, de hogyha még ott tartunk, hogy nem merünk, vagy nem akarunk, vagy úgy érezzük, hogy nem tudunk, akkor is legyen ellensúlyozva a mi szolgáltatásunk, tehát tudjuk, hogy mi az az érték, amit mi kapunk cserébe, és olyan szempontból ne ingyen dolgozzunk.
Ámen. Nem is tudom, hogy ehhez még van-e valami hozzáfűzni valónk, hogy, hogy hogyan induljunk neki.
Menjünk tovább szerintem
a mit
szekcióba.
Minek induljunk neki. Kedves hallgató, köszönöm, hogy itt vagy, remélem megérte végig maradnod. Ha tetszett az adás, akkor kérlek most iratkozz fel azon a podcast lejátszón, ahol éppen hallgatsz. Adj 5 csillagot a Spotify-on és az Apple Podcast-en, ahol szöveges értékelést is szívesen veszek, és a legfontosabb, hogy mesélj egy barátodnak a műsorról. Azt tudtad, hogy a garantált világmegváltás több helyen is elérhető? Iratkozz fel a hírlevelemre, amiből bepillantást nyerhetsz a podcast kulisszái mögé, és inspiráló gondolatokat, tartalmakat osztok meg veled heti rendszerességgel. Ez neked semmibe sem kerül, és bármikor leiratkozhatsz egy gombnyomással. Amennyiben szeretnél egyéni tanácsadásra jelentkezni hozzám, vagy valamelyik csoportos programomban részt venni, akkor a részletekért látogass el a bánandrás.hu weboldalra. Több vállalatvezetővel dolgozom együtt, akiknek rendszeresen nyújtok hatékony támogatást a személyes és szakmai fejlődésükben. Az Executive Coaching fókuszában a vezető céljai és kihívásai állnak. Érzékenyítő és edukációs előadásokat tartok kis és nagy vállalatoknak a kiégés megelőzéséről, a mentális egészség fontosságáról és megőrzésének módjairól, diverzitásról, munkahelyi kultúráról, magyarul és angolul is. Employee Wellbeing szakértőként olyan céges workshopokat szervezek, ahol a csoportos coaching módszerét alkalmazva tudom elérni a pozitív hatást a csapat működésében. Ha szeretnél meghívni a cégedhez, akkor vedd fel velem a kapcsolatot a honlapomon keresztül. Keresd a Halottnak a Coach Podcast közösség csoportot a Facebookon, és csatlakozz a szuper kis közösségünkhöz. Fent vagyunk az Instagramon is, kövess be ott is. Az utolsó fontos info, hogy reinkarnálódott a Bezzeg a Svédek című podcastem, ahol belehallgathatsz a személyes naplomba, filózhatsz velem az élet kis és nagy kérdésein. Ha van kedved és lehetőséged, akkor támogasd a munkámat havi egy kávé árával a Patreonon. Előre is köszönöm. Az összes említett hivatkozást megtalálod az adásnaplóban. Bán András voltam, a mi hamarabbi viszonthallásra.